Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, 8:12 van, március 4-e kedd, ami jó fagyosan indult, de már ma is elég meleg lesz, és jön a jó idő, ez a Millás reggeli, és benne Ács Gábor.
És benne Kántor Endre, és te olyan vagy, mint te a... Egy jó klasszik rock magazinhoz csomagolt CD válogatás a 2000-es évekből.
Mert? Time Life Classics, ezt
hát
gondolod?
A, jó, igen.
Ide van tetoválva
a
vállamra.
Ezeket a Time Life klasszikakat nyomod.
Nem feltétlenül. Ez most
egy egész nap, de
most azért, mert egy Led Zeppelin ment.
Hát, volt azért itt más is.
A Manfred Mára gondolsz?
Belefér bőven.
Az nem ugyanaz, az 63.
És akkor még a legeleje?
Erre már meg Rolling Stones-oltak. A legeleje? Hát az Brass Against, az vadi új volt.
Hát igen,
a Testify azért jutott eszembe, mert koncert...
De akár lehetett volna 20 éves is.
Aki augusztusban Londonban tartózkodik, írja be magának, mert Brass Against Londonban most jelentették be, úgyhogy nagyon ajánlom, élőben zseniális.
De csak Londonban?
Nem csak Londonban, nézzétek meg a turnét, van ott Németország is bőven, de csak eszembe jutott, mert hogy lehet, hogy sokan tartózkodnak éppen Londonban. De igen. Hát ez ma egy ilyen nap, és szerintem a hallgatóknak ez jó. Már a reggeli Brass Against is tetszett sok mindenkinek, én pedig örülök.
Hát van, akit a Trump hír ébresztett föl kávé helyett, van, akit meg a Brass Against, úgyhogy... Kinek így, kinek úgy.
Na de, sokkal fontosabb dolgunk van, mert azt kell megnéznünk, hogy mi lesz itt most. Pénznyomtatás, osztogatás, beindult a kampány, ezzel fogunk foglalkozni.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
És ahogy a kedves hallgatók is írták, hogy kérdezzük már meg Pogácsa Zoltántól, hogy ... Hát igen, mi megkérdezzük, hiszen itt van velünk a vonalban Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Sopron Egyetem docense. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
Na hát mit szólsz ahhoz, hogy hogyan értékeljük, hogy a várakozások nál is jóval korábban és hirtelen megkezdődött a választási osztogatás, illetve lehet-e máshogy értelmezni azt, amit bejelentett a miniszterelnök az ország értékelő beszédében?
Hát elég nehéz másképp értelmezni, ugye egy ország értékelőnek elvileg arról kellene szólnia, hogy értékeljük azt a gazdasági helyzetet, nyilván mást is, társadalmi, politikai, geopolitikai és a többi, de többek között azt a gazdasági helyzetet, amiben ez az ország van, és hát azért itt ugye olyan dolgok vannak, hogy leállt a növekedés, zuhannak a beruházások, ismét növekedésbe kiindult az infláció, stb. Tehát van egy csomó nagy makrogazdasági adat, amiket gyakorlatilag a miniszterelnök figyelmen kívül hagyott a beszédében, tehát az legalább annyira érdekes, hogy miről nem beszélt a nagy gazdasági helyzetről, és hogyha erre az ember tervet csinál, hogy tehát ugye lehetne ezt úgy is értelmezni, ezeket a bejelentéseket, hogy ez nem választási osztogatás, hanem valami fajta terv ennek a helyzetnek a kezelésére. Tehát akkor először is hiányzik a diagnózis, utána pedig hiányoznak az összefüggések, hiányzik a stratégia, tehát hogy ezek az egyes intézkedések, ezek milyen hatásmechanizmuson keresztül, milyen célokat akarnak elérni. Úgyhogy ezek ilyen izolált bejelentések, egyes társadalmi csoportokat céloznak meg. Nyilván arról hallgatott a miniszterelnök, hogyha az egyik társadalmi csoportnak adok, akkor ezt a másik fogja megfizetni, tehát ezek az összefüggések is hiányoztak Úgyhogy így együtt ez majd nem nagyon mást ad ki, mint igen a választási osztogatás elkezdődése.
A finanszírozásával kapcsolatban, ha jobb rémlik, annyi volt a mondás, hogy majd a magyar gazdaság kitermeli. De hát ilyet hallottunk már sokszor, hogy majd a magyar gazdaság kitermeli. Vicces, hogy egyébként Megyesi Péter is nagyjából ugyanezt mondta, csak ő a választás megnyerése után kezdett osztogatni, amikor mindenki nézett ki a fejéből, és senki nem hitt a szemének. De hogy a mondás az már gyakran volt hasonló, csak eddig sose jött, nem igazán jött össze.
Az nagyon fontos, hogy ez a Megyesi Péter párhuzam, mert ezt mindig elfelejtik, hogy Megyesi Pétert kritizálják, hogy az ő idejében volt egy 4-5%-os gazdasági növekedés. Tehát az ő költségvetési hiánya soha nem érte el a gazdasági növekedés mértékét. Most meg ugye az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy hosszú idő óta stagnáló magyar gazdaságról beszélünk, ahol ez a fekete nulla, piros nulla, fekete nulla, piros nulla váltakozik. És hát ahhoz, hogy kitermelje a magyar gazdaság, ez először be kéne mutatni, hogy mi a terv arra, hogy ezt a növekedést újra beindítsa a kormányzat.
Hát ugye, bocsáss meg, a Covid előtt ugyanígy megvolt ez a 4% 3941, 3941, tehát csak ahhoz kellene visszatérni, mondják erre az optimisták.
A Covid előtt ugye volt néhány jó év, tehát nagyjából olyan 13-tól, 19-ig tényleg nőtt a magyar gazdaság, de ehhez viszont tegyük hozzá azt, hogy ez volt az az időszak, amikor nagyon koncentráltan jöttek az Európai Uniós pénzek. Tehát ugye a szocialisták ráhagyták a Fideszre rengeteg pénzt, mert akkor még nem tudták annyira kihasználni az uniós forrásokat, utána a Fidesz előrehozott egy csomó pénzt. Tehát azokban az években évről évre a GDP 6-7%-a áramlott be a magyar gazdaságba vissza nem térítendő hitel formájába. És igen, ebből tényleg csináltunk egy 3% körüli éves átlagos növekedést, azért ez így nem annyira jó szám. Tehát az, hogy 6-7%-os beáramlásból csináltunk egy 3%-os növekedést, és kellett hozzá ugye ez a külső forrás, most meg ugye nincsen ez a külső forrás, tehát ez nem lehet a terv alapja, mert elutasítja a kormány az uniós források megkapását. Tehát így ez sem egy lehetséges forgatókönyv, hogy akkor majd az uniós pénzekben növekedik.
Akkor végül is mire gondolhatott a költő? Mert most
hát
már
pénzt nyomtatunk. Te is elmondtad többször, hogy nyugodtan lehet nyomtatni, mert abból még soha igazi nagy baj, meg infláció nem lehet, vagy nem abból lehet. Hát akkor gyerünk.
Én ezt nem láttam, hogy ő ezt mondta volna, hogy pénzt nyomtatunk. Én azt hiszem, hogy igazából arra bazíroznak, hogy beindulnak ezek a nagy ilyen beruházások, amiről itt vitáztunk az elmúlt időszakban. Tehát tényleg most már közel vagyunk ahhoz, hogy a BYD, CATL, BMW gyárak elkezdjenek termelni. De hát azért ennek nem lesz talán. Azt gondolom, hogy ez igen, tehát az utolsó negyedévben, a következő év első negyedévében már pozitív, jelentősebb pozitív növekedést fogunk látni, de azért ez se lesz rengető, mert hogy egyre későbbre tolják, és egyre kisebb volumenben ezeket. És
hát de pont most jött a hír, bocs, hogy megszakítalak, hogyha mondogattad ezeket a gyárakat, hogy az Audi gyár meg lehúzta a rolót, ennyi volt, 3000 ember került az utcára, de ez Brüsszel még
már
csak.
Már melyik, ne idegelj.
Még csak Brüsszel, de csak mondom, hogy lassan így, ugye ezek a cégek nagyon elkezdik megnézni, hogy mit, hogy zárnak be.
Ja, csak azért ne kezdjük el terjeszteni, hogy a győri Audi gyár fogja
nem,
termelést, mert abban rémi terjesztés lesz, de hogy én azt gondolom, hogy ez a mondjuk a tényleg a kelet- és dél-magyarországi autó- és akkumulátoripar bekapcsolódása az adott esetben valamennyire megpörgetheti a gazdaságot, de azért ez nem megváltás, tehát ez egy valamekkora növekmény, de ettől nem fog akkorát tűnni a magyar gazdaság, ami abszolút megváltás. Az igazi nagy kérdés az ugye a hazai fogyasztás beindulása, a hazai tulajdonú vállalkozásoknál számára a keresletet mi fogja biztosítani, és erről meg igazából nem hallottunk semmit.
Hát de azt hallottuk, hogy be kell indulnia, mert a reálbér növekedés az van, tehát az inflációs sok év után, eltelt két évben az volt szép reálbér növekedés, és az volt a várakozás, hogy akkor ezből beindul a fogyasztás. Nem indult be tavaly előtt, nem indult be tavaly, de majd idén biztos elindul. Legalábbis, hogy most leegyszerűsítve ez a nagyjából a mondás, a kommunikáció.
Igen, de azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy erre is kellett volna valamit mondani, hogyha már egy elég hosszú ideje van reálbér növekedés, már pedig van, és mégsem indult be a fogyasztás, akkor ez miért van? És ugye hát erre az a megfejtés, hogy hát akkora volt az infláció Magyarországon, hogy az alsó hét jövedelmi tized számára ezek a magasabb árak, ezek gyakorlatilag azt jelentik, hogy ők egyik hónapról a másikra élnek. Tehát igazából csak a felső három jövedelmi tized engedheti meg magának, hogy jelentősen fogyasszon, mert hétköznapi ember ezekkel az élelmiszerárakkal, benzinárakkal, tegyük hozzá lakásárakkal, tehát hogy ugye az is, hogyha valaki mondjuk szeretne magának lakhatást biztosítani, vagy a gyerekeinek, akkor nagyon-nagyon félre kell tenni. Tehát itt megvan a magyarázat, de hát akkor ugye továbbra is az a kérdés, hogy mitől fogjuk mondjuk beindítani a lakásépítést.
Hát igen, és ugye a lakással nem szerepel az inflációban, tehát az egész teljes reálbér növekedés mutató, hogyha mondjuk beleszámolnánk a lakásokat is az inflációba, vagy egyáltalán a megtakarítási hajlandóságot azért, hogy az ember mondjuk a gyerekeinek lakást vegyen, vagy támogatást biztosítson hozzá, akkor lehet, hogy nem jönnek ilyen szép reálbér emelkedés, sőt,
igen, kérdő. Sajnos ez így van, tényleg, hogy egyszer volt egy ilyen hosszú nagy levelezésem a KSH-val, hogy az Eurostat, ugye, amikor mindig kérdezik az emberek, hogy az Eurostat vagy adat, vagy KSH adat, hát ez úgy működik, hogy az Eurostat adatokat is a Nemzeti Statisztikai Hivatalok szolgáltatják, és van egy ilyen 500 oldalas kézikönyv, ami arról szól, hogy hogyan harmonizálták az inflációs indexeket a különböző statisztikai hivatalok, hogy egy közös eurostatos adat kijöjjön a végén, és tényleg az a helyzet, hogy nagyon-nagyon rosszul veszik figyelembe a lakás árak statisztikája, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja, nem teljesen, de lényegében igen, és azt mondasz, hogy szerintem is egy fontos tényező, hogy aki mondjuk lakásra spórol, annak muszáj fogyasztania, de ez nem jelenik meg, igen, a nominál reál bér kérdésben.
Hát, hogy honnan lesz a lakásügy, azt elmondta Tibor István, mert ő elmondta, hogy el kell menni az ingatlanfejlesztőknek világot látni, szélesíteni a látókörüket, tapasztalatot, inspirációt szerezni, és meg kell találni a low-hanging fruitokat és a quick win-eket. Ezt most idéztem pontosan.
Jó, de ezt a fejlesztőknek javasolta.
Hát ezt mondom, a fejlesztőknek, persze, hát ebből lesz lakásépítés.
De most nem az össze, hát nem a lakásépítésből van hiány, hanem olcsó lakhatásból, meg az, hogy az emberek meg tudják ezt
nem,
fizetni.
Nem, mert elmondta, hogy a rozsdaövezetekbe kell építeni.
Lakásépítésből is hiány van, tehát ott azt hiszem Nagy Mártonnak tényleg igaza van, amikor fölhívja a figyelmet arra, hogy évi 50 ezer lakásra lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy megújuljon a magyar lakásállomány. Mert ugye az a nagy helyzet, és erről se beszélünk, de kéne, hogy ugye vannak ezek az energetikai besorolások A-tól, ha jól emlékszem, F-ig, és a magyar lakásállomány módusza, tehát hogy a leggyakoribb magyar lakás, az valahol a DE környékén van ilyen energetikai besorolásban. Magyarul, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az emberek igen nagy része nem tudná megfizetni a rezsijét, akkor ugye még mindig adódhatna, hogy elköltözzen, de nem tud elköltözni, mert nincs annyi megtakarítása az alsó hét jövedelmi tizednek, hogy új lakást vegyen. Na és akkor ugye egy csomó lakás már, tehát egy csomó lakásnál energetikai felújítás kellene, épületszigetelés és hasonlók, de egy csomó épületnél, lakásnál ez már nem megoldás, mert annyira rossz állapotban vannak, hogy már essen, le kéne őket dózerolni és újat építeni, de akkor tényleg az van, amit Nagy Márton mond, hogy soha nem tudtunk 50 ezer lakást építeni. Tehát ha megnézi az ember a statisztikákat, akkor valahol ilyen 10 ezer és 25 ezer között volt képes a magyar építőipar építeni lakást, még akkor is, amikor egyébként odarakta az állam a pénzt. Tehát most ugye nem tudja odarakni a pénzt, mert nincs pénze, de most más megoldásokban gondolkodnak, de volt olyan, amikor elég generózusan odarakta a pénzt, és akkor se tudom, hogy az egész lakás probléma, ez egy ilyen kecsegő bomba, ugyanolyan amortizációs probléma, mint a vízvezetékrendszer, aminek elszivárog a negyede, vagy a vasúti rendszer, tehát van egy csomó ilyen elamortizált rendszerünk, aminek a helyrehozatala szerintem fontos lenne meg is pörgetni a GDP-t, humántőkéről ne is beszéljünk, de a kormány nem akarja.
Visszakanyarodva akkor a választási kiköltekezéshez, most már az előző választásnál is jó nagy kiköltekezés volt, annak a hatásait mondjuk még a mai napig talán sem sikerült ledolgozni, vagy kitörünk ebből valahogy ebből a körből, hogy akkor osztogatunk, egyre kevésbé van miből, de ha nincs, akkor is osztogatunk, utána a következő 3 évben meg ennek isszuk a levét, és közben tartósan leszakad az ország legalábbis, ezt mutatják a gazdasági mutatók.
Politológusok szokták mutogatni azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta minden választási évben ez van. Tehát, hogy ez meg ráadásul nem is Fidesz sajátosság, hanem gyakorlatilag minden választás környékén ez beindul, még csak nem is magyar sajátosság egyébként, nyitottak vagyunk azért más országok tapasztalataira, ott is szokott ilyen történni. De én azt gondolom, hogy ez sajnos megsporolhatatlan, főleg egy olyan politikai helyzetben, ahol nagyon hosszú idő óta először van érdemi kihívója a miniszterelnöknek. Az egész kormányzás logikája az alapvetően egy politikai logika. Hát én itt nagyon-nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy pont ebben a 2025-ös évben a 4.-5. éve elszálló költségvetés után pont most egy kiegyensúlyozottabb, feszesebb költségvetés tartana a kormány, nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez lenne a vége.
Van itt limit? Tehát, hogy valameddig nem mehet el? Vagy hogyha úgy érzik, és olyan adatok jönnek, akkor gyakorlatilag bármit ki lehet adni, és meg lehet ígérni, és ki lehet fizetni a választás előtt?
Hát az a helyzet, hogy maga az államadósságunk mértéke, az most már nem egetverően magas. Ugye nagyjából ez a 80% per GDP körüli számot tartjuk fölfelé, lefelé, de nagyjából ezt a léptéket jó ideje, ami a rendszerváltás környékén nagyon magas volt, tehát az érdekes, hogy ugyanez a 80% per GDP volt a rendszerváltás környékén, és akkor ott megtanulták az emberek, hogy ez nagyon magas, de akkor még a többi országi sokkal alacsonyabb volt, nem voltak ennyire eladósodva. Annyi történt, hogy az idő során a legtöbb ország nagyon eladósodott, Magyarország tartotta ezt a szintet, és ezzel ma már nem vagyunk különösebben eladósodott ország. Nagyjából egy ilyen középmezőny. Ez még azért tart, tehát ez még lehetőséget ad arra, hogy az államadós, nem tippeket akarok adni, de tényleg ez a helyzet, hogy még így önmagában az államadósság mutatunk. Nyilván ezzel távolabb kerülünk az eurótól, meg ilyesmi, de alapvetően itt még nem, tehát mit tudom én, az Egyesült Államoknál ez már 100%, Japán esetében 245, és ez is a helyzet, hogy igazából nem az államadóság mértéke határozza meg, hogy mennyire kockázatos egy ország, pont Japán esete a jó példa erre, 245%-os mutató mellett gyakorlatilag a kockázati feláll Japánban minimális, hanem igazából az, hogy mennyire jól kormányoz egy kormány. Tehát, hogy alapvetően egyébként lenne gazdasági növekedés, alacsony infláció lenne, és így kedvező gazdasági folyamatok lennének, akkor azért azt gondolom, hogy önmagában nem lenne kockázatos, még az se az államadósságot növelnék. Igazából az a probléma, hogy a kamattörlesztési mutatónk nagyon magas. Tehát a tavalyi évben ez ilyen 5% környékén volt, ugye korábban a Covid előtt ez már lement olyan 2% környékére, de manapság a magyar költségvetésből nagyságrendileg annyit költünk az államadósság törlesztő részleteire, amennyit költünk mondjuk oktatásra, vagy amennyit költünk mondjuk egészségügyre, és egyre inkább úgy néz ki, hogy jön le a nyugdíjaknak a GDP arányos mutatója, amennyit költünk nyugdíjakra, tehát 5%-ot költünk oktatásra, nagyságrendileg 5%-ot, még ennyit se költünk egészségügyre, miközben az átlagos európai mutató 8, az osztrákok 12-t költenek, egy sokkal nagyobb GDP-ből, és hát ugye a nyugdíjakkal is az történt, hogy ilyen 12%-ra lejöttek most már 7%-ra, tehát nem teljesen ugyanaz a szám, de nagyságrendileg már nyugdíjakkal is megegyezik, tehát jobb helye lenne ennek a kamatkiadásnak, és ez talán a korlátja, hogy magasan marad a törlesztés. Ennek egy része az, hogy most kifizetjük az elmúlt évek állampapírjainak a hozamát a hazai, hát kinek, igazából megint csak a felső 3 jövedelmi tizednek, tehát ki tudott vásárolni itt állampapírokat a az inflációs hullám idején, az a három jövedelmi tized, akinek magasabb a jövedelme, mint amennyi a kiadása, az alsó hét jövedelmét, tehát láttuk az adatokból, hogy rettentően koncentrált az állampapíroknak hogy kinél van. Így gyakorlatilag az történik, hogy a szegényektől a gazdagok felé áramlik a pénz, hiszen ugye ha kifizetjük ezt állampapírhozamokra a költségvetésből, akkor nem tudjuk kifizetni mondjuk oktatásra, egészségügyre, vasútra, stb. És hát egy része meg külföldre megy, tehát hogy ugye ennek a kockázati felárnak az a vége, hogy mi felvettünk dollárban hitelt, felvettünk kínai hitelt, tehát egy része meg megy külföldre, hogy igazából ez a, azt hiszem, hogy ez a kemény korlát, hogy ha túlköltekezik egy költségvetés, és azt látják a befektetők, hogy nem indul be a növekedés, ez egy stagnáló gazdaság nagy költségvetési hiánnyal, akkor a kockázati felár magas kamat, nem tudjuk lehozni a kamatokat, nem tud beindulni a hitelezés piaci alapon, akkor az államnak folyton ki kell pótolni a beruházásokat, szóval azt hiszem, hogy ez.
Uh-huh. Oké. Nagyon szépen köszönjük a fontos háttér információkat.
Szép napot. Szia!
Sziasztok!
Pukács Zoltánnal beszélgettünk, közgazdásszal, szociológussal arról, hogy hogy áll a repülőrajt? Igen, hogy áll a repülőrajt, és hogy milyen korlátai vannak annak, hogy...
A választási kiköltekezés.
Igen, igen. Na jó, hát akkor erre egy ilyen zene jutott eszembe, utána folytatjuk a Millás reggelit.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Na hát akkor Salamon Bélára emlékezünk, Sali Béla magyar színészre, színházigazgatóra, humoristára, karcolat és élcíróra, aki 140 éve született 1885-ben. Hihetetlenül népszerű volt ugye a korábban, hogyha belépett a színpadra, akkor percekig tartó tapsvihar fogadta, és hát nem véletlenül megmaradtak, és az ő nevéhez fűződnek az olyan szállóigék, mint a egyik kedvencünk.
Ha én egyszer kinyitom a
ja,
szám.
Ja, azt akartad?
Ja, azt hittem, hogy ezt akartad.
Azt hittem, a lepsénynél még megvolt.
Ja, ha mert, én egyszer elkezdek beszélni. Nem, ezek tényleg örök klasszikusok. Igen. Úgyhogy...
Meg a szintén zenész.
A szintén zenész is ő volt?
Igen. Aha. Úgyhogy Sali vagy Salamon Béla, tehát érdemes róla olvasgatni, vagy akár majd a Katona Csabát megkérjük, hogy egy mesél a múlt rovatot róla csináljunk.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Hát ami nehéz dió, meg kemény tészta, az a fenntarthatósági jelentés, és alapvetően az, hogy milyen trendek vannak a fenntarthatósági jelentésben. Erről fogunk most beszélgetni Nagy Juliannával, aki a KPMG ESG szakértője, és itt van velünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mik a trendek, mit láttok?
Hát először is azt szeretném elmondani, hogy ugye a KPMG minden két évente megismétli ezt a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatos felmérését. Ilyenkor 58 országból 100 top vállalatot vizsgálunk, tehát 5800-at néztünk meg ugye ebben az évben is, és mi itt Magyarországon fókuszálunk a top 100-ra is. Az látszik, hogy a trendek azok előrefele mutatnak, folyamatosan nő a fenntarthatósági jelentéstétel, a nagyvállalatok ebbe az irányba mozognak, és a magyar vállalatok is követik ezt az irányt.
A nagyvállalatok az élen járnak, gondolom.
De igen.
Na, de itt
igen.
Van egy kötelezettség is, úgyhogy ez a fajta, hogy is mondjam, felívelés, ez annak is köszönhető.
A felkészülés látszik, tehát aha. A mi vizsgálatunk az a 2024-ben megjelent fenntarthatósági jelentésekre irányult. Itt egyébként a globálisan a nagyvállalatoknak a 79%-a készít már ilyen jelentést. Ezen belül itthon Magyarországon a 78%-a a top 100 vállalatoknak, és az látszik, hogy készülnek fel az Európai Uniós kötelezettségre. Azt is vizsgáltuk egyébként, hogy összességében milyen standardokat használnak. A globálisan továbbra is ez a GRI, a Global Reporting Initiative-nak a standardja látszik, ugye a leg alkalmazottabbnak, de az európai cégeknek már 50%-a elkezdte az ESR-est használni, ami ugye benne van a direktívában, és erre való felkészülés.
Az uniós irányelv az mit tartalmaz, kiknek és mikortól kell, vagy mi a
ugye
elvárás?
Ugye 2024-ről kell a nagyvállalatos dényezett nagyvállalatoknak, akik 500 fő felettiek, és majd a 2025-ös pénzügyi évről kell jelenteni egy nagyobb csokorvállalatnak, ami majd most fog ugye kezdődni. De még egyenlőre ezek a jelentések nem elérhetőek. Itthon Magyarországon is most március magasságában várjuk azt, hogy kikerüljenek ezek az új standardnak megfelelő anyagok tulajdonképpen.
És mi a szakmai konszenzus, hogy itt változások lesznek, vagy nehézségek, vagy mit gondoltok? Milyen?
Hát az biztos, hogy maga ez a standard egyre nehezebb, pont ezért is látszik már az előző évben a felkészülés. Egy úgynevezett kettős lényegességi jellemzést kell elvégezni egy ilyen jelentés megírása előtt. Az azt jelenti, hogy a vállalatnak vizsgálnia kell ugye a fenntarthatósági témákat környezeti, társadalmi és pénzügyi szempontból is. És ez egy meglehetősen hosszú és bonyolult iterációs folyamat, ahol magas vezetést is be kell vonni. Ezt már tavaly 41%-a megtette a nagyvállalatoknak, tehát ez látszik. A másik nagy követelmény a tanúsítás lesz. Ugye minden ilyen jelentést majd egy ilyen harmadik fél által, könyvvizsgálói által kell ugye tanúsítatni, és itt egyébként az látszik, hogy Magyarországon egyébként egy picit az európai átlag fölött vannak a hazai cégek, 67%-a kér tanúsítást, bár ez torzít, mert a nyugat-európai cégek a teljes jelentésüket vetik könyvvizsgálat alá, itthon Magyarországon meg inkább csak ilyen KPI-okat néznek. Igen.
Hát mindegy, meg kell felelni ezeknek az előírásoknak, és akkor ez is, hogyha jó, viszont látszik, hogy a direktívának és a követelményeknek egyre jobban próbálnak megfelelni.
Igen.
Mi a helyzet a magyar top 100-zal?
Talán két másik érdekes trend rajzolódik ki, ez az egyik a dekarbonizációval kapcsolatos célok. Az például 2022-ben 70%-uk volt, akinek volt már ilyen célja, most meg már 92%-re fölment ezeknek az aránya. És ez talán az az érdekes, hogy csak akkor lehet egy vállalatnak fenntarthatósági vagy ilyen dekarbonizációs célja, hogyha ugye el is kezdtem érni. Úgyhogy elkezdték ezek a vállalatok feltérképezni az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos kibocsátásukat, az adatokat elkezdték felrajzolni, illetve hogyha célokat is fogalmaznak meg, akkor jó esetben ugye már vannak akciótervek is mögötte projektek. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés, az biztos. És a másik, ami nekünk ilyen hát személyes kedvencünk, az a biodiverzitással kapcsolatos úgymond hát mozgolódás, mert ugye a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok mellett most már a vállalatok 56%-a a biodiverzitás csökkenését is azonosítja, mint üzleti kockázat.
És oké, ezt jó, hogy mondtad, mert az lett volna a kérdésem itt a dekarbonizációnál, hogy mi hajtja a folyamatot, tehát az, hogy megfeleljenek, az, hogy mondjuk marketing célra fel tudja használni, vagy pedig a másik oldal, hogy van egy fogyasztói partneri nyomás, esetleg olyan előírás a partnereknél, hogy akivel szerződik, azzal kapcsolatban fontos, hogy meglegyenek ezek a célok és ezek az eredmények, hiszen az beszámít az övébe is.
Szerintem ez is.
Aha.
Tehát, hogy ez nyilván attól függ, hogy a vállalat milyen iparágban működik. Például az autóipar az egyértelműen ebbe az irányban. Egyébként pont a hazai autóiparban tevékenykedő nagyvállalatoknak a 100%-a jelentett, és 100%-ának van ilyen célja. Szerintem ez egy irányból egyébként egy ilyen regulatori nyomás, a másik irányból meg abszolút szerintem egy ilyen elvárásnak való megfelelés, ami talán a fogyasztók irányából, és egyébként a befektetői oldalról
érkezik. És mit jelent az, hogy kockázat, hogyha ezt a biodiverzitás csökkentésére mondtad?
Igen, szóval nehéz egyébként a vállalatoknak a folytonos üzletmenetét beazonosítani, milyen hatásai vannak a biodiverzitás csökkenésnek, de ugye talán az agrár az egyik legjobb példa, hogy annak vannak hatásai, mondjuk nem csak a klímaváltozásnak egy aszályos évnek, hanem adott esetben mondjuk a genetikai diverzitásnak a csökkenésének is van hatása arra, hogy ők mondjuk milyen termelékenységet tudnak elérni, milyen kórokozók jelennek meg is azzal kapcsolatban, mondjuk adott esetben újabb és nagyobb mennyiségű mondjuk védőszereket kell alkalmazniuk. De például egyébként a gyógyszeriparnál is jelentkezik ez, hiszen a különböző hatóanyagok azért nagyon sok körülöttünk a természetből származik, és hogyha még adott esetben, ez egy hipotetikus gondolat, de lehet, hogy valamit fel se fedezünk, és már eltűnik. Tehát, hogy igazából ezek a kockázatok, amiket én most így példának tudnék behozni.
Mi az a lényegességi felmérés és kettős lényegességi koncepció?
Mondtad az előbb, említetted, hogy ez egyre fontosabb.
Igen, hát ez egy a tehát maga az elsőre, ami mentén kell jelenteni, ez a European Sustainability Reporting Standard írja elő azt, hogy a vállalatoknak nem csak a környezeti oldalról való hatásukat kell megvizsgálni, hanem mondjuk amilyen külső hatásuk érik őket, az pénzügyi oldalról is kell tudniuk elemezni. Tehát ez egy picit egy a yin és a yang, én ezt szoktam mondani egyébként az ügyfeleknek, hogy azt is nézzük meg, hogy mi milyen hatással vagyunk a környezetünkre, és annak milyen ugye lehetőségei vannak, illetve negatív kockázatai, illetve a környezetünk és a társadalom a mi üzletmenetünkre milyen hatással van, és ezt át tudjuk-e fordítani ugye pénzügyi mutatókba.
Ez, amiről most beszélünk, ugye, az alapvetően talán a governance érinti, de az E betű van kidomborítva. És mindig az a kérdésem, amióta ezzel az egésszel foglalkozunk, hogy a social része az megvan-e? Ez mind cégen belül, mind cégen kívül, mert talán egy kicsit kevesebb hangsúly jut erre. Nyilván a környezet az elsődleges dolog, amit érzünk, de nem csak az, mert áttételesen azt is érezzük, hogy mi történik a társadalomban.
Igen. Hát magának, ennek a standardnak talán ez az előnye is egyébként, hogy fel arra hajtja a vállalatokat, hogy feltérképezzék ezeket a dimenziókat. Uh-huh. Nyilván a fenntarthatósági jelentéstétel, meg az egész regulatív nyomás a klímaváltozásból indult el, ugye a Párizsi Klímaegyezményben leírt célokat kívánjuk elérni, hiszen az a legfenyegetőbb, úgymond, azért nyilván a társadalmi nyomást is érezzük, és én azt tudom mondani egyébként, hogy bármelyik ügyfelünkkel, vállalatunkkal elindultunk ezen az úton, ha nem hangsúlyosabban, de nagyon markánsan megjelennek egyébként a társadalmi elemek. Itt elsősorban egyébként úgy kell nézni a társadalmi elemeket, hogy az első nagyobb csokor az a saját munkavállalóink. Uh-huh. A saját munkavállalóinkkal kapcsolatos folyamataink, az ők, nem tudom, a lehetőségek, az arányok közöttük, ugye a nemek aránya, vagy mondjuk éppen egy tréning lehetőségek a kollégáink számára. És ami még nagyon érdekes szokott lenni, hogy ez a value chain worker, szóval ez értékláncban levő humán erőforrásra milyen hatásaink vannak.
Még egy utolsó kérdésem lenne. Most, hogy egy komoly változás van Amerikában, és egy olyan hatalom, illetve olyan elnök került hatalomra, egy olyan stábbal, akik teljesen máshogy értelmezik a fenntarthatóság fontosságát, mint a korábbiak, illetve amit Európában azóta is, meg most is látunk. Változhatnak-e? Változhat-e a cégek hozzáállása más területeken, például sok színűséghez való hozzáálláson, avonnal csavartak a világ legnagyobb cégeit, tehát várható ez, hogy hasonlót látunk majd a fenntarthatóság irányában elköteleződéseken, illetve mondjuk esetleg változhatnak-e a standardek
is. Amit most mondtál, az is hozzátartozik, és pont az betűhöz, talán ezért érdekes.
Igen. Az biztos, hogy most egy nagy bizonytalanság van. Tehát, hogy és erre reagált is egyébként az Európai Bizottság, hiszen múlt héten ugye kiadták ezt az úgynevezett omnibus rendeletcsomagot, pontosabban egy javaslatcsomagot, amiben egyébként a dereguláció irányába mozdulnak el. Az egyszerűsítést tűztek ugye a von der Leyen és az ő csapata a zászlajukra, és ebben egyébként elég markáns változások vannak. Tehát két részre lehet osztani a javaslatcsomagokat. Az első egy úgynevezett ilyen stop the clock javaslat, ami azt mondja, hogy azokban a tagállamokban, mint Magyarország is, ahol átültették már ugye a számviteli törvénybe, a törvénybe ezzel kapcsolatos elvárásokat, itt adjunk még a vállalatoknak plusz 2 évet a felkészülésre, mert azt mondjuk, hogy az látszik, hogy nagyon-nagyon időigényes és erőforrásigényes ez a fajta jelentéstételi folyamat. A másik része a csomagnak pedig pont a könnyítés célozza, ahol a vállalati kört is kikönnyítenék, illetve magában ebben a standardban, ami egy eléggé részletes standard, abban húznának meg bizonyos, ilyen silver liningokat, hogy mi az, amit elvárunk, hogy jelentsen a vált, és mi az, amit nem. De én megmondom őszintén, hogy ez egy javaslat, és még nagyon-nagyon hosszú politikai beszélgetéseken és egyeztetéseken kell, hogy végigmenjen, és eléggé vegyes a vélemény körülötte, úgyhogy még nagyon nem lehet tudni, hogy ez ez milyen irányba fog elmozdulni.
Hát okay. Várjuk, pedig nagyon fontos és igen. Elég nagy hatású, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, izgalmas, meg hát jönnek ugye a jelentések, igen. És akkor abból is le lehet majd szűrni a tanulságokat, igen. Úgyhogy majd
nagyon várjuk,
folytatjuk
hogy
a beszélgetést.
Oké,
köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszámoltál ezekről.
Igazán nincs mi. Köszönöm.
Nagy Julianna volt itt velünk, aki a KPMG senior menedzsere és ESG szakértője. Pontosan arról beszélgettünk, hogy milyen jelentési trendeket vettek észre 2024-ben, és ugye most majd jönnek a nagy változások ebben.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na nézzük azt, hogy milyen akcióterv készül a vasúti árufuvarozásért. Itt van velünk a vonalban Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszöntöm a Millás reggeli hallgatóit!
Vágta néven jött létre ez a bizonyos javaslatcsomag, hogy állítsuk meg az vasúti áruszállítás csökkenését, és több pontban. Miért pont most? Mert most van valami nagy változás, a minisztérium tervez valamit, és ehhez várt javaslatokat, vagy ettől teljesen függetlenül gondolta úgy a Hungrail, hogy ezt most fontos összerakni?
Hát egyrészt van egy konkrét pontja is ennek a dolognak, hiszen az Építési és Közlekedési Minisztériumnak egy 2023-ban kiadott kormányhatározat alapján idén március 31-ig a kormány asztalára kell tenni egy vasúti áruforozási versenyképességet javító javaslatcsomagot, és ehhez szerettünk volna muníciót adni és biztosítani. Másrészt pedig azért, mert kijöttek a friss számok itt a KSH részéről, és hát drasztikus a visszaesése a vasúti áruforozási volumennek az elmúlt időszakban, és ez folytatódott egyébként az idei évben is. Az idei évben 23%-os visszaesésben vagyunk az előző évekhez képest.
De miért tehetném fel a klasszikus kérdést?
Hát egyrészt azért, mert egyre kevésbé vonzó a vasúti áruforozás, ugye az iparvállalatok, mi nem magunknak kérjük egyébként ezt a csomagot, és ennek ezekben lévő intézkedéseket, hanem igazából az ipar részére, hiszen ők a megrendelőink, mi nekünk szolgáltatunk, és csak akkor tudja bentartani, vagy beilleszteni a logisztikai láncába egyébként a vasúti áruforozást, hogyha az kiszámítható, megbízható, és versenyképes árakon tud szolgáltatni. Na most ettől nagyon messze vagyunk, elsősorban azért, mert az infrastruktúra nagyon leromlott állapotban van, emiatt kiszámíthatatlan és tervezhetetlen a szolgáltatás, másrészt pedig a költségek olyan szinten megnövekedtek az elmúlt időszakban, hogy nem tud versenyképes ajánlatot adni több területen a vasúti áruforozás.
Ez a jelentős visszaesés, ez a Magyarországon belüli magyar cégek által megrendelt szolgáltatást, áruforozást jelenti, vagy pedig az is benne van, hogy Magyarországot elkerülve közlekednek olyan tehervonatok, amelyek mondjuk eddig vagy átjöttek volna felénk is, vagy eddig át is jöttek.
Ugye ebbe belejátszik nyilván az a trend is, amiről az előbbiekben beszélgettek itt a rádióban, ugye, hogy van egy általános gazdasági visszaesés, de azért az is hozzátartozik, hogy egyrészt, mivel nem tudunk versenyképes ajánlatot adni az iparnak, ezért akár az export, akár az import tekintetében máshonnan fogják beszerezni a megrendelők az árukat, nem Magyarországról, tehát ez nem jó a vállalkozásoknak, hogy az áruforozás az vasúton nem tud versenyképes lenni. Másrészt pedig tranzit fuvarozásban sem tudunk, emiatt elkerülik egyrészt az országot az áruk vasúton, másrészt pedig ezért látjuk az autópályákon a rengeteg külföldi kamiont, akik tranzitba fuvaroznak árukat, és nem vasúton jönnek ezek az áruk.
Jó, akkor fussuk el gyorsan, hogy mi van a Vágtában, ami egyébként a vasúti árufuvarozási, gazdaságossági és teljesítmény növelő akciótervnek a rövidítése, vagy ebből készült betűszó. Igen. Mik a legfontosabb javaslatok a kormány felé?
Hát ugye az első és legfontosabb az, hogy azért is neveztük így ezt a csomagot, mert mi már nem versenyképességjavító csomagot állítottunk össze, hanem egy versenyképtelenséget csökkentő csomagot. Uh-huh. És azért vágta a neve egyébként, mert ezek a javaslatoknak az öme, ami található a Vágtában, ezek rövid időn belül, akár az idejében, vagy az év elején megvalósíthatóak, hiszen a legfontosabb az most, hogy ezt a volumencsökkenést megállítsuk, illetve a költségnövekedésnek az ütemét lassítsuk, és több kalapba soroltuk ezeket a javaslatokat. Az első és legfontosabb az, hogy valahogy olcsósítsuk a vasúti áruforozást első lépésben. Amúgy ez sikerült a személyszállításnál, ha megnézzük, ugye bevezették az országbérletet, és rögtön több utas lett a vasúton, illetve ugye az üzemanyagok drágulása miatt is ez megtörtént, úgyhogy a vasúton is kell egy olcsósítást, ezt ugye az ösztönzők révén lehet elérni. Meg kell tartanunk azt az egy ösztönzőt, ami van a vasúti áruforozásra, ez az úgynevezett egyes kocsi támogatás, erről már beszéltünk itt a rádióban több alkalommal, illetve további ösztönzőket kell bevezetni, mert a környező országokban általagosan 2-3 ösztönző is van a vasúti áruforozásra, nálunk nincsen, és egy olyan ösztönzőre van szükség még pluszba, ami a mostani mennyiségeket a vasúton tudja tartani és növelni ezt a mennyiséget. A második ilyen nagyobb kalap az a szabályozási csomag, ott pedig a folyamatosság, kiszámíthatóság és a megbízhatóságra kell törekednünk ebbe a csomagba, illetve az, hogy egyszerűsítsük a vasúti szabályozást. És a harmadik ilyen nagyobb kalapba pedig azt szeretnénk kérni, hogy ebben a rövid időszakban, hogy minél több pénzt hagyjunk azoknál az ügyfeleknél, akik a vasútat veszik igénybe különböző kedvezményeken keresztül, illetve minél több pénzt tudjunk hagyni a vasúti vállalkozásoknál. Úgyhogy ezekre a területekre koncentrálnak
A csomagot. Oké, hát nagyon szépen köszönjük. Nyilván hosszabb távon meg az infrastruktúrát kéne rendbe rakni, akkor beszélhetnénk még a V0-ás projektről, meg rengeteg más dologról, de ezek, amiket kiemeltünk, ezek azok, amit gyorsan meg lehet oldani. Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát kívánjuk, reméljük, hogy értünk fülekre. Igen, találjon, és akkor a környezetbarát vasúti szállítás irányába mozdulhassunk-e, vagy legalább álljon meg a volumen csökkenés. Köszönjük, szép napot!
Köszönöm, viszont
hallásra!
Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója mondta el, hogy hogyan ez az akcióterv a vasúti árufuvarozásért.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
És jön Katona Csaba, mesél a múlt rovatunkban Schmidt Andi hírei után. 150 éve született Károlyi Mihály, Egyedül a világ ellen címmel beszélgetünk vele, és arról, hogy Magyarország első köztársasági elnöke volt, miniszterelnök személyének és tevékenységének megítélésében miért nincs konszenzus ma. Ez tehát a témánk. Maradjatok velünk!